Pál első levele a korintusiakhoz, 13. fejezet. Ez a fejezet tulajdonképpen már a 12. fejezetben elkezdődik, hiszen Pál a 12. fejezetben különféle lelki ajándékokról beszél, és arról, hogy a Szentlélek hogyan nyilvánul meg a hívő életében. Nem kapunk meg mindannyian minden lelki ajándékot, mert Isten akarata szerint részesülünk a lelki ajándékokból. Ezt látjuk a 12. fejezet végén található retorikai kérdésekből is. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan proféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? Ezekre a kérdésekre a válasz egyértelműen nem. Az 1 Korintus 12.11-ben azt írja Pál. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. A Szentlélek szuverén döntése, hogy nekünk milyen kegyelmi ajándékokat oszt, de azért a 12. fejezet végén azt mondja Pál. Törekedjetek a nagyobb kegyelmi ajándékokra. Csak azért, mert a Szentlélek osztja ki ezeket a lelki ajándékokat, ez még nem jelenti azt, hogy mi nem vágyhatunk rájuk. Pál tehát arra buzdít bennünket, hogy törekedjünk a nagyobb kegyelmi ajándékokra. De az, hogy a nagyobb kegyelmi ajándékok kategóriájába mi tartozik, az az egyéntől függ, hogy mire van szüksége, és hogy milyen szolgálatra hívja el Isten. Számomra azok a legfontosabb kegyelmi ajándékok, amelyekre a szolgálatomban szükség van, amelyek segítenek engem ebben a munkában. Végül Pál hozzáteszi a 12. fejezet utolsó versében. Aztán ezeken túl még külön utat is mutatok nektek. Pál tehát azt mondja, hogy van itt még valami, ami a felsorolt kegyelmi ajándékok, a gyógyítás, a nyelveken szólás vagy a csodatétel felett áll. És Pál bemutatja nekünk a 13. fejezetben a különb utat. Az első három versben Pál kimondottan arra koncentrál, hogy szemléltesse azt, hogy a szeretet a lelki ajándékok felett áll. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. A szeretet kifejezés helyén a görög eredetiben az agapé szót találjuk. Egy olyan kifejezésről van szó, amely nem képezte részét az ógörög szókincsnek, hanem az új szövetségben jelent meg először. Az ógörög más szavakat alkalmaz a szeretet különböző formáinak kifejezésére. Az egyik ilyen szó az erosz, ami inkább egy testi vágyat jelent, vagy a phileo, ami pedig baráti szeretetet. Az ógörögök nem ismerték az agapé kifejezést, semmit sem tudtak az e fajta szeretetről, amivel Isten viseltetik irántuk. Amikor a nyelvben egy új kifejezés jelenik meg, nagyon fontos azt a kifejezést definiálnunk, hogy mindenki pontosan értse, miről is van szó, és azután megfelelően kerülhessen be a szóhasználatba. Így van ez az agapé kifejezéssel is. A 4. verstől kezdődően tehát Pál megmagyarázza nekünk, hogy mi is tulajdonképpen ez az agapé szeretet. Amikor a szeretetről beszélünk az angolban és a magyarban, nehézségekbe ütközünk, hiszen nagyon sok mindenre mondjuk azt, hogy szeretjük. Például, amikor azt mondom, hogy szeretem a feleségem, akkor a szeretet szó a legmélyebb és a legőszintébb érzéseimet jelenti a feleségem iránt. De ugyanezt a szót használom akkor is, amikor arról beszélgetek, hogy mennyire szeretem a fagyit, pedig a fagy iránti érzelmeim azért merőben mások, mint az, amit a feleségem iránt érzek. A nyelvünk ilyen szempontból nagyon is behatárolt. Azt látjuk tehát, hogy a görög erosz kifejezést is szeretetnek fordítjuk, a görög phileo kifejezést ugyanúgy, és a görög sturgio kifejezést is szeretetnek fordítjuk általában. Sőt, az agapé kifejezést is szeretetnek fordítjuk. És valóban mindegyik esetben a szeretetről van szó, de a szeretet különböző formáiról. Talán pontosabban fogalmaznék, ha azt mondanám, hogy a fagyi iránt egy éroszfajta szeretetet érzek, hiszen a testem az, amely nagyon kívánja a fagylaltot, ugyanakkor a feleségem iránt egy fileotípusú szeretetet érzek. De az agapé szeretet egy olyan szeretet, amely ad. Ebben a szóban csodálatosan benne van az, hogy Isten hogyan is viszonyult az emberekhez. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. És ebben a kifejezésben az is benne van, hogy mi, emberek, hogyan kellene egymáshoz viszonyulnunk. Agapé szeretettel kellene szeressük egymást. Az agapé szeretet tehát ad, az agapé szeretet egy önzetlen szeretet. Ez a fajta szeretet magasabb rendű a lelki ajándékoknál. Ha nekem megadatik is a nyelveken szólás ajándéka, ha az angyalok nyelvén szólok, egy mennyei nyelven, amelyet senki más nem ért, de nincs bennem szeretet, mindaz, amit mondok, értelmetlen. Akkor igazából csak zajt csapok, mint amikor cimbalmokat verünk össze. Az egésznek tehát semmi értelme, ha nem állott a szeretet a háttérben. 1 Korintus 13.2. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, tehát ha megkapom a profétálás ajándékát, vagy az ismeret igét, még ha csodálatosan bele is látok az igébe, és még a nehezebb dolgokat is jól megértem, de nincs bennem szeretet, akkor mindez semmit sem ér. És ha teljes hitem van is. Én már sokszor vágytam arra, hogy nagyobb legyen a hitem. Egyesek pedig mondták már nekem, hogy nekik teljes hitük van. De őszintén szólva azt hiszem, még nem találkoztam senkivel, akinek teljes hite lett volna. És ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el. Jézus azt mondja az evangéliumokban, hogy ha mustármagnyi hitünk van, azzal már hegyeket mozdíthatunk el. Tehát ha teljes hitem van, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. A szeretet feljebb való az áldozatnál is. Olyan sokszor arra buzdítanak bennünket, hogy hozzunk áldozatokat Istenért. De ha én hozok is személyes áldozatokat, és ha szétosztom egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom Jézus Krisztusért, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet tehát felette áll minden lelki ajándéknak, és minden áldozatnak, amelyet esetleg meghozok Istenért. Ezután a 4. verstől kezdődően Pál definiálja az agapé szeretetet. Először is azt mondja, hogy a szeretet türelmes, jóságos. Pál az Új Szövetségben egy másik helyen is definiálja ezt a szót, mégpedig a Galata 5.22-ben, ahol azt írja. A lélek gyümölcse pedig szeretet. És ennek magyarázatául hozzáteszi. Öröm, békesség, türelem. Szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. A türelem tehát egyik jellemzője ennek a szeretetnek. Péter az egyik alkalommal a Máté 18.21 szerint a következőket kérdezte Jézustól. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? És szerintem itt Péter arra törekedett, hogy lenyűgözze a többi tanítványt azzal, hogy ő úgy érezte, akár 7-szer is képes valakinek megbocsájtani. Péter valószínűleg azt várta, hogy az Úr majd azt mondja neki. Hú, Péter, hát ez nagyszerű. Te már tényleg olyan sokat fejlődtél. Ehelyett azonban azt mondja Jézus. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Jézus ezzel azt mondja, hogy a megbocsátásnak, a hosszantűrésnek semmi köze a matematikához, de nagyon is sok köze van a lélekhez és az ember hozzáállásához. Olyan kell legyen a hozzáállásom, hogy nem tartom számon mások bűnét. Nem számolom azt, hogy hányszor bocsájtottam meg már valakinek. 778-szor, 779-szer, nem kezdem el számolgatni addig, amíg el nem jutok a 70-szer 7-ig. Én biztos vagyok benne, hogy Jézus jól tudta, hogy Péter hiába próbál meg addig elszámolni, úgyis elakad majd valahol útközben, és akkor rádöbben arra majd, hogy a megbocsátás és a hosszantűrés a lélek dolga. Az agapé szeretetre tehát az a jellemző, hogy türelmes, illetve jóságos. Vagyis amikor elfogy a türelme, akkor is jóságos. Bizony én is mondtam már, hogy nekem elegem van ebből, és most már végre tennem kell valamit. És ezt nagyon is dühösen mondtam, sokszor bosszút forralva. Sértődöttem, mondtam, hogy eddig csak tűrtem, de ennek most már vége. Ez azonban nem az agapé típusú szeretet, mert ez a szeretet azt mondja, én csak tűrök. A szeretet nem irigykedik. Vagyis én nem irigylem a te áldásaidat. Mivel szeretlek, veled együtt örülök azoknak a jó dolgoknak, amelyek veled történtek. Örülök annak, hogy téged léptettek elő, annyira szeretlek téged, hogy örülni tudok a te áldásaidnak is. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik. A szeretet nem reklámozza magát, bár a világban azt látjuk, hogy most már minden elképzelhető dolgot reklámoznak. És sajnos ez a fajta világi gyakorlat már beszivárgott a gyülekezetbe is. Sajnos sok gyülekezetben lehetünk tanúja ennek, hogy hogyan is próbálnak egy adott dolgot népszerűsíteni, reklámozni, vagy saját magukat, vagy bármi mást. Tehát a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Vagyis nem tartja magát mindenkinél jobbnak, nem nézi le a többieket. Nem viselkedik bántóan. Nagyon sok évvel ezelőtt, amikor még iskolába jártam, ismertem egy lányt, aki gyönyörűen tudott énekelni. Opera énekesnek tanult, nagyon tehetséges volt, de hozzá kell tennem, hogy nagyon furcsán viselkedett és nagyon furcsán öltözködött. Nagyon konkrét elképzelése volt arról, hogy egy istenfélő hölgy hogyan kell kinézzen. Ezért a haját mindig hátrafésülte és lófarokban hordta, soha nem sminkelte magát. Az ő meggyőződése ugyanis az volt, hogy ez nem illik egy istenfélő hölgyhöz, és volt még számos elképzelése arról, hogy milyen az, aki istenfélő, szent és igaz Isten előtt. Én a suliba járás mellett dolgoztam is Los Angeles belvárosában, és sokat jártam villamossal a munkahelyem és a kollégium között. Mivel ő is Los Angeles belvárosában dolgozott, gyakran ugyanarra a villamosra szállt fel, amellyel én utaztam. Emlékszem, mindig amikor felszállt a villamosra és észrevett engem, az erős, operaénekes hangjával felkiáltott. Dicsőség Istennek, testvérem! És visszhangzott tőle az egész villamos. Nagyon kellemetlen volt, és mindenki hirtelen hátrafordult, hogy megnézze, kihez beszél ez a hölgy. Mondanom sem kell, hogy én is megfordultam, és úgy tettem, mintha én is a szegény áldozatot keresném. Sajnos odáig fajult a helyzet, hogy egy idő után megjegyeztem, hogy melyik megállónál szokott felszállni, és amikor láttam, hogy felszálló félben van, én gyorsan leugrottam a villamosról a hátsó ajtón, és megvártam a következő villamost. És az az igazság, hogy megérte. A szeretet nem viselkedik furcsán, bántón, nem próbálja magát reklámozni, nem akarja magára vonni mindenki figyelmét. A szeretet nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. A szeretet nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak. Még akkor sem, ha az ellenségemet éri utol a baj. A szeretet nem örvendezik ebben, hanem együtt örül az igazságnak. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Ez a szeretet nagyon fontos jellemvonása, hogy megmarad, hogy tartós és ebben a tekintetben is a lelki ajándékok fölött áll. Eljön az a nap, amikor nem lesz többé szükségem a prófétálás ajándékára, hiszen a mennyben már nem lesz szükségünk arra, hogy építsenek, bátorítsanak, vigasztaljanak bennünket. Akkor már nekem sem kell lelki pásztorként senkit sem bátorítanom arra, hogy bízzon az Úrban, hogy minden gondját reávesse. Erre többé nem lesz szükség, hiszen ott leszünk vele az ő jelenlétében. És akkor már vigasztalásra sem lesz senkinek szüksége, mert a megpróbáltatásaink véget érnek. A prófétálás ajándékának tehát itt a földön van létjogosultsága egy meghatározott ideig. Most van rá szükség, amíg itt vagyunk a földön. De eljön az a pillanat, amikor a prófétálás ajándékára többé már nem lesz szükség, amikor az Úr újra eljön. Ezt látjuk tehát a 8. versben. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, meg fog szűnni. Legyen nyelveken szólás, véget fog érni. Ez ugye egy ismeretlen nyelven való szólás ajándékára utal. A későbbiekben majd látni fogjuk, hogy ezt az ajándékot azért adja Isten, hogy segítsen nekünk. Segít abban, hogy képesek legyünk elmondani neki a lelkünk legmélyebb dolgait. Azért kapjuk Istentől ezt az ajándékot, hogy segítsen nekünk dicsérni és imádni őt. Amikor azonban majd ott leszünk Isten jelenlétében, erre többé nem lesz szükség, és így a nyelveken szólás véget fog érni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. És itt Pál ismételten az ismeret ígére utal, mint lelki ajándékra, ami azt jelenti, hogy Istentől bepillantást kapunk egy meghatározott helyzetbe, hogy kezelni tudjuk azt. Mi azonban csak részben kapunk bepillantást, teljesen sohasem. Az új szövetségben, amikor valakinek megadatott ez az ajándék, azt látjuk, hogy részben tudomásuk lett afelől, hogy mit tartogat a jövő, de nem ismerték a jövőt minden részletében. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Ezek tehát olyan dolgok, amelyek elmúlnak egy napon. És bár a prófétálás meg fog szűnni, a nyelveken szólás véget fog érni, az ismeret el fog töröltetni, a szeretet azonban soha nem múlik el. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. De mire is utal Pál, amikor azt mondja, hogy eljön a tökéletes? Számomra nagyon érdekes, hogy a 20. század előtti bibliamagyarázók szinte egytől egyig úgy értelmezték ezt, hogy itt Pál Jézus Krisztus második eljövetelére utal. A 20. század elején azonban, 1906-ban egy modern, karizmatikus mozgalom született, amelyet akkortájt pünkösdi mozgalomnak neveztek. E mozgalom nyomán ismét előtérbe kerültek a lélek ajándékai. De ahogy virágzásnak indult ez a pünkösdi mozgalom, egyes fundamentalista prédikátorok, akik megkérdőjelezték a Szentlélek ezen új munkáját az utolsó időkben, az 1 Korintus 13-ra hivatkoztak, és egy új magyarázatot találtak ki a 13:10-re, amely így hangzik. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Szerintük itt a tökéletes nem Jézus Krisztus második eljövetelére utal, hanem arra az időre, amikor már a teljes ige, vagyis Isten teljes kinyilatkoztatása a rendelkezésünkre áll majd. Attól kezdve ugyanis már nem lesz szükség a természet feletti lelki ajándékokra, a prófétálás ajándékára, a nyelveken szólásra, az ismeret igéjére, hogy az embereket ezek segítségével tanítsák. Ők tehát azt mondják, hogy mivel ez az eshetőség ma már fennáll, hiszen Isten teljes igéje a kezünkben van, eljött tehát a tökéletes és eltöröltetett a töredékes, vagyis a lélek ajándékai megszűntek, amikor az apostolok kora lezárult. Ahhoz azonban, hogy ez az érvelésük elfogadható legyen, azt kell állítsák, hogy a tökéletes eljövetele nem Jézus Krisztus második eljövetelét jelenti, hanem Isten teljes igéjének megjelenését. Számos 20. századbeli biblia magyarázatban ezért azt találjuk, hogy a tökéletes itt nem Jézus Krisztus második eljövetelére utal. A 20. századot megelőző korszakokban azonban úgy tűnik, a biblia magyarázók mindannyian osztották azt a véleményt, hogy itt Pál Jézus Krisztus második eljövetelére utal. Az ő értelmezésük tehát meglehetősen új keletű. Én személy szerint egyetértek azzal, amit G. Campbell Morgan mondott, aki egy nagyon őszinte biblia magyarázó. Szerinte a szövegkörnyezetből egyértelműen kitűnik, hogy Pál az 1 Korintus 13:10-ben Jézus Krisztus második eljövetelére utal. Azután ugyanis Pál arról kezd beszélni, hogy egy napon meglátjuk majd őt szemtől szemben. mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Az 1 Korintus 13:10 tehát nem bizonyítja azt, hogy napjainkban már nem működnek a lelki ajándékok, mint a profétálás, a nyelveken szólás, vagy az ismeret igéje, bár egyesek ezt próbálják bebizonyítani ezzel az igeverssel. Sokkal inkább azt bizonyítja ez az igevers, hogy ezek a lelki ajándékok napjainkban is működnek, és egészen addig meglesznek, amíg Jézus Krisztus újra el nem jön, amíg el nem jön a tökéletes. Emlékezzünk csak vissza egy pillanatra, hogy mi történt az Abcsel 2-ben. Pünkösd napján a tanítványok együtt voltak, imádkoztak, és hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat. Lángnyelvek jelentek meg előttük, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent élekkel, és különféle nyelveken kezdtek el beszélni. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, és amikor az zúgás támadt, összefutott a nagy sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta a tanítványokat beszélni. A 7. verstől ezt olvassuk. Megdöbbentek és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? És hozzátették. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén? Pártusok, médek és elamiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kapadókiában, Pontuszban és Ázsiában. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten fenséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Ekkor Péter felállt, hogy megmagyarázza a tömegnek a történteket. És láthatjuk, hogy Péter számára az elsődleges az volt, hogy igei alapra építsen. Az Abcsel 2:14-ben a következőket mondja. Zsidó férfiak, Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap 3. órája van. Vagyis még csak reggel 9 óra van. Azt kérdezitek, mi akar ez lenni? Ez az, amiről Jóel így profétált, mondja Péter. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgálóimra, és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és azok is profétálnak. Ezután pedig a profécia a nagy nyomorúság időszakát érinti. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füst felleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Ez a profécia tehát az utolsó időkre vonatkozik, és a nagy nyomorúság időszakára, és Jézus Krisztus második eljövetelére is utal. A profécia következőképpen zárul az Abcsel 2:21-ben. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Az ige fényében tehát nagyon is erőltetettnek tűnik az a magyarázat, hogy a tökéletes kifejezés itt az igére vonatkozik, nem pedig Jézus Krisztus második eljövetelére. Azok azonban, akik ezt az igerészt mégis így magyarázzák, úgy gondolom elsődlegesen is azért teszik ezt, mert abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a Szentlélek ajándékai napjainkban már nem működnek. Én személy szerint úgy gondolom, hogy amikor Pál azt mondja az 1 Korintus 13:10-ben, hogy amikor pedig eljön a tökéletes, itt Pál valóban Jézus Krisztus második eljövetelére utal, mert az ige más helyeken is ezt látszik megerősíteni. Azután Pál így folytatja. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Miért történt mindez? Mert felnőtt. Mert egy természetes fejlődésen ment át, és érettebbé vált. Olyan jó tudni azt, amikor ott állok majd az én uram jelenlétében, és rám is egyfajta teljesség lesz jellemző. És akkor visszanézek az életemre, sok dolog nagyon gyerekesnek tűnik majd. Erre a teljességre azonban addig nem jutok el, amíg ott nem állok Isten előtt. Akkor már nem lesz szükség a lelki ajándékokra, a nyelveken szólásra, a profétálásra, az ismeret igéjére. Ezek elmúlnak, én pedig belépek Jézus jelenlétébe, ahol teljesség vár rám. Mert most tükör által homályosan látunk. Abban az időben még nem olyan tükröket készítettek, mint napjainkban. Csak körülbelül a 13. században kezdtek el üvegből tükröket készíteni, korábban a tükrök fényből készültek, amelyeket annyira kifényesítettek, amennyire csak lehetett. Ezekben a tükrökben az ember tükörképet természetesen nem adott valósághű képet az ember arcáról, sokszor a tükörkép nagyon is torz volt. Ezért írja Pál, hogy most tükör által homályosan látunk. Tehát torzítva látjuk a dolgokat. Most tehát tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. A 15. fejezetben látni fogjuk, hogy Pál beszél majd a feltámadásról, illetve arról, hogy a mennyben egy teljesen más testben leszünk jelen, és ennek kapcsán természetesen felmerül a kérdés, hogy vajon megismerjük-e majd egymást. Pál azt mondja, hogy akkor úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten, mert minden ismeret a birtokunkban lesz. Úgy fogjuk egymást is ismerni, ahogyan magunkat ismerjük. Vannak tehát dolgok, amelyek elmúlnak, a profétálás, a nyelveken szólás, az ismeret igéje. Ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyek örökre megmaradnak. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. A hit azt jelenti, hogy elhiszem, amit Isten mond, egyszerűen csak azért, mert Isten mondja azt. A hit tehát megmarad, hiszen a mennyben továbbra is elhiszem majd azt, amit Isten mond, még akkor is, ha nem értem, hogy mit akart ezzel mondani. Az éremnek mindig két oldala van. Az egyik oldalon ott van az eleve elrendeltetés kérdése, a másik oldalon a szabad akarat, az emberek felelőssége. Mit felelek akkor, amikor azt kérdezi tőlem valaki, hogy hiszek-e az eleve elrendeltetésben? Csak azt tudom mondani, hogy igen. Erre megkérdezi tőlem, hogy hiszek-e az emberi felelősségben. És erre is azt tudom mondani, hogy igen. És ekkor méltán kérdezheti ez az ember, hogy hogyan lehet az, hogy mindkettő létezésében hiszek. Hát azért, mert Isten azt mondta, hogy mind a kettő létezik. Érteni nem értem őket, nem értem az eleve elrendeltetést, és nem értem az emberi felelősséget, de a létezésükben hiszek, mert Isten azt mondja, hogy mindkettő létezik. Ennek eredményeként tehát én két olyan elképzelés létezésében hiszek, amelyek tulajdonképpen összeegyeztethetetlenek, és kölcsönösen kizárják egymást. Mivel azonban Isten igéje mindkettőt tanítja, én hiszem, hogy mindkettő létezik, bár az értelmem számára e két elképzelés összeegyeztethetetlen. Friss teológus hallgatóként egyik nagy problémám az volt, hogy képtelen voltam ezt a két dolgot összeegyeztetni. Órákat töltöttem azzal, hogy megvitattam másokkal ezt a dolgot, és saját magam is behatóan tanulmányoztam ezt a témát. Sokat imádkoztam is ezzel kapcsolatban. Szerettem volna megérteni az eleve elrendeltetést, Isten mindenhatóságát, és azt, hogy hol kap ebben helyet a szabad akarat, az emberi felelősség. Minden erőmmel azon voltam, hogy megértsem ezt az egészet. Az egyik napon aztán kirontottam a szobámból, az összes könyvemet a falhoz vágtam, elegem volt az egészből, is ezt kiáltottam. Istenem, képtelen vagyok ezeket a dolgokat megérteni. Akkor már évek óta próbálkoztam. És Isten szólt a szívemhez, és azt mondta. Én soha nem arra kértelek, hogy értsd meg mindezt, hanem csak azt kértem tőled, hogy hidd el. Erre én megadtam magam, és azt mondtam. Rendben, Istenem, akkor elhiszem. Úgy, hogy hiszem, hogy Isten mindenható, és elhívott engem kegyelme által, hogy a gyermeke legyek. Ugyanakkor hiszem azt is, hogy ehhez szükség volt arra is, hogy segítségül hívjam az Úr nevét, hogy üdvözülhessek, még akkor is, ha ezt a két dolgot képtelen vagyok összeegyeztetni. Sok ember azonban beleesik abba a hibába, hogy a kettő közül csak az egyiket hiszi el Istennek, pontosan azért, mert összeegyeztethetetlennek tartja a két elképzelést. Ez azonban nagyon veszélyes, hiszen ha ezt tesszük, az igazság egyik oldaláról egyáltalán nem veszünk tudomást. Sajnos sok ember nem hajlandó hinni a teljes igazságban, csak abban, amit teljesen megért és meg tud racionálisan magyarázni. Azt mondják, én abban hiszek, amit látok. Ez azonban nem igazi hit. Az igazi hit az, amikor elhiszem pusztán azért, mert Isten mondta azt. A reménység a második a sorban, a vágy és a várakozás kombinációja. Mindkettő kell hozzá. Az emberek gyakran olyan dolgok után vágyakoznak, amikről nem gondolják, hogy valaha is elérhetők lennének, ezért a vágyakozáshoz nem társul várakozás. A reménységnél azonban nem csak a vágy, hanem a várakozás is jelen van. Tehát nem csak vágyom valamire, hanem várakozással is tekintek elébe, mert tudom, hogy el fog jönni. Itt még hozzá kell tennem, hogy az is előfordulhat, hogy tudatosítjuk, hogy valami meg fog történni, de attól még nem vágyunk rá. Például elképzelhető, hogy valamiféle közlekedési kihágás miatt behívnak a rendőrségre, például április 21-én. Tudod, hogy meg kell jelenjél a rendőrségen, de attól még nem vágysz rá, hiszen pontosan tudod, hogy közlekedési kihágást követtél el. A lényeg azonban az, hogy a reménységnél mindkét összetevő megtalálható, mind a vágy, mind pedig a várakozás. Pál azt mondja, hogy mi mind a reménység rabjai vagyunk, és az Úr dicsőségében reménykedünk. Ez tehát azt jelenti, hogy én egyrészt vágyom már az Úr dicsőségére, másrészt pedig várom, hogy eljöjjön az a nap. Pál a következőket írja a Titus 2.13-ban. Mivel várjuk a boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Én vágyom arra, hogy Jézus Krisztus megjelenjen, és nagy várakozással tekintek ennek elébe. Vagyis ez az én reménységem, ebben reménykedem, és ez a reménység visz engem rendületlenül előre, még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy minden szétesik körülöttem. Reménység van a szívemben, mert tudom, hogy az Úr munkálkodni fog. Nagyon vágyok erre, és várom is azt teljes szívemből. A 42. Zsoltár 6. versében ezt olvashatjuk. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? A zsoltáríró a saját lelkéhez szól, mert úgy érzi, elcsüggett, háborog és el van keseredve. De nézzük csak meg, mit mond a zsoltáríró a saját lelkének. Bízzál Istenben! És ez a gyógyír az elkeseredettségre. Bízzál Istenben, vagyis reménykedj Istenben, mert ő munkálkodni fog, hiszen te is erre vágysz, és várod is, hogy munkálkodjon. És akkor megnyugszik az én lelkem, mert a reménységemet az Úrba vetettem, és tőle várom a segítséget. Visszatérve az 1 Korintus 13-hoz. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Vajon miért a szeretet a legnagyobb? Azért, mert a másik kettőt is magába foglalja. Gondoljunk csak vissza a szeretet definíciójára. 1 Korintus 13:7. A szeretet mindent hisz, a szeretet mindent remél. Tehát a szeretet mind a hitet, mind pedig a reményt magába foglalja, és ezért a legnagyobb a szeretet közülük. A keresztény életében a szeretet feljebb való a lelki ajándékoknál, és minden másnál is. Pál azt mondja a Róma 13:8-ban, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. A Galata 5.23-ban pedig, amikor Pál a lélek gyümölcséről beszél, azt mondja. Az ilyenek ellen nincsen törvény. Ha tehát szeretet van benned, nincs szükséged a törvényre.